Köszönjük szépen. Erika, megkérhetlek, hogy légy szíves, gyere ide. Adok neked egy mikrofont. Aki talán később érkezett, hadd mutassam be Illési Erikát, aki anyuka, feleség, háziasszony, hegedűművész, fesztiválzenekarnak az egyik tagja, illetve azon belül is azért vannak különböző szerepek, látom a különböző képeket, amiben te részt veszel. Mindenféle önkéntes munkák is vannak, amiket Erika vállal. Szóval sok minden mellett újra és újra minden karácsony és húsvét, és néha máskor is itt a gyülekezetben is itt vagytok, és fontos nektek az, hogy itt is zenéljetek. Számodra mit jelent ez a zenélés és az Istennek való szolgálat, hogy miért ennyire fontos karácsonykor minden mással lehetne foglalkozni?
Ünnep a karácsony is, és a húsvét is, de ünnep nekünk az is, hogy itt lehetünk, mert ugye a munkánkból kifolyólag nagyon ritkán találkozunk, de azért tudjátok, hogy a szívünk mindig itt van, úgy hazajövünk egész távoli pontjairól is a világnak, és jó, hogy itt tudunk lenni. Ez egy félretett idő, amikor karácsonykor jöhetünk és játszhatunk, de azt hiszem, hogy ha az ószövetségi dolgokba belemehetek egy kicsit, a zenészség az mindig egy picit a papi szolgálat kiegészítése volt régen. És ez csak mostanában fajult el odáig, hogy ilyen professzionális pénzkereseti és munkalehetőségek, és természetesen a koncerttermekben játszhatunk, és megmutathatjuk azokat a nagyszerű darabokat mindenkinek, azoknak is, akik nem csak templomokba járnak. De azért én a szívem mélyén leginkább azt gondolom, hogy egy zenésznek az igazi hivatása az az Isten tiszteleten való szolgálat, és ezt próbáljuk ilyenkor egy picit átadni és szolgálni felétek.
Tényleg egy éven belül talán bejárjátok az egész világot, Kínától, New Yorkig, Európától, Afrikáig, mindenhol megfordultok. És amikor újra itthon vagytok, és eljöttök egy Isten tiszteletre, főleg Zsolt szokott úgy köszönni, hogy szia, de jó, hogy itt lehetek újra. Tényleg jó itthon lenni? Sok minden után?
Hát jó, hogy van hova hazajönni. Anélkül nem lehet létezni a világban, elvesznénk, azt gondolom. Kellenek a gyökerek, és nem csak a fizikai gyökerek, hanem a szellemi gyökerek. Azok, amik a legfontosabbak, amik megtartó erővel bírnak, akárhol is vagyunk a világ bármely pontján. És az nagyon... nagyon jó, hogy a legtöbb szállodában még mindig ott van a Biblia, a Gedeoniták féle Biblia valamelyik fiókban. Sajnos ez egyre kevésbé népszerű, és egyre több helyen már kiveszik, és nem tartják fontosnak. De nekünk ez mindig egy kicsi jel is, hogy jó helyen vagyunk, tudjuk a munkánkat, a dolgunkat, és a gondviselésben részt veszünk, olyan értelme, hogy a mi életünkre is vonatkozik, de haza kell jönni, az a legjobb.
És ha már a hazáról beszélünk, vagy az otthonról beszélünk, ma reggel hallottam, hogy Zsoltnak több nagy bőgője is van, nem csak ez a kettő, ami itt van.
Három
is van. Gyorsan elképzeltem, hogy három nagy bőgőnek egy külön szoba kell, vagy külön lakosztály kell. A házatokban van egy nagy bőgő része, hová csak
van
Zsolt
mehet. Van egy szoba, az a gyakorlós.
Van gyerekszoba, van konyha, nappal is van.
Pontosan így van, van egy könyvtárszoba, ahol a három bőgő. Általában kettő van otthon, de most azért a harmadik is elfér. Úgyhogy így van, tényleg van.
Szóval valaki nagybőgözni akar, akkor nagy házat vegyen magának.
És széles bejáratra van szükség, mert ugye ő megérkezik a hangszerével azért egy kicsit szélesebb, mint mondjuk az átlagos ember. És a gyerekvigyázó nénink, amikor turnézunk, akkor ő van nálunk. Kati nénnek hívják, és ő mindig úgy szokott köszönteni bennünket, amikor hazajövünk turnéról, hogy szervusztok, bőröndösök. Ez egy új lovagrend, vagy egy ilyen szerzetes rend, nem tudom. A bőröndösök rendjébe tartozunk mi is.
És még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok. Egy tervező mérnök, vagy egy orvos, vagy egy kőműves, vagy egy lakatos tulajdonképpen befejezi az iskolát, és elkezd dolgozni, és teszi a dolgát. Néha azért tanul, néha azért fejleszti magát, de alapvetően dolgozik. Tulajdonképpen ti is ezt csináljátok, de azért gyakorolni is kell ahhoz, hogy dolgozni tudjatok. Tehát nektek hogy van arányban az, hogy gyakoroltok, otthon hegedűl, meg a nagybőgő működik, és aztán elmentek egy koncertre, aztán otthoni gyakorlás, meg a koncert. Tehát egy zenésznek azért más az élete, ugye? Tehát nem csak befejezte az iskoláját, és utána dolgozik, hanem folyamatosan tanulni kell, hogy előadhassa mindazt, amit tanult.
Ez nagyon aranyos, mert édesanyám egész közelről ismert, és ő jó pár évtizeddel a diplomám után kifakadt, és azt mondta nekem, hogy de hát kislányom, miért kell mindig hazahoznod a hegedűdet, amikor te már egyszer megtanultad, lediplomáztál, és mit kell ezen még annyit gyakorolni? És hát ez jól mutatja azt, hogy nincs vége, nincs az a gomb, az off gomb. Egyébként is zenésznek lenni, az szerintem nem feltétlenül egy hangszeres jelenlétet jelent, hanem egy létet, tehát egy gondolkodásmódot, mi így élünk, hogy zenészként gondolkozunk, mindig van a fejemben, meg minden zenésznek valami a fejében, tehát hogy jobb, hogyha csönd van körülöttünk, mert ott bent épp elég zaj van, és ez egy hozzáállás. Ugyanúgy én nagyon hálás vagyok, hogy zenész vagyok, mert szerintem a leghasonlóbb szakma a hívőséghez, hogy aki hisz, és aki hívő embernek tartja magát, soha nem tudja kikapcsolni, és nem is lehet. És ez ugyanolyan állandó készenlétet és ilyen stand-by üzemmódot igényel, mint hinni. És hogy a mi szakmánk az a leginkább ilyen, az én számomra ilyen Isten számára jelenlét, vagy nem is tudom, hogy mondjam szépen.
A kedvet csinálsz nekünk, hogy zenészek legyünk. Erika, nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál. Köszönjük mindazt, amit előadtatok, és akkor még hallani fogunk benneteket ma. Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők! Szeretnék néhány dolgot elmondani a karácsonnyal kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk felkészültek, vagy készek mind arra, ami a karácsonnyal kapcsolatos. Van egy ilyen mondás, hogy nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben kellene, hogy legyen. Aki úgy érzi, hogy a nyakunkon a karácsony oldal az erős nála, az valószínűleg nem készült még teljesen föl, és úgy gondolja, hogy túl gyorsan jött ez a karácsony, túl gyorsan telnek a napok, és még nem tudtam mindent elintézni, még nem tudtam mindent elvégezni. Aki viszont azt tudja inkább megragadni, hogy a szívemben van a karácsonynak a lényege, az pedig inkább azt mondja, hogy én kész vagyok. Örülök, hogy karácsony van, és de jó, is élvezni akarom annak minden percét. Az előbb a különböző zeneszámokon keresztül végigmehettünk a karácsonyi történeten. Én amit szeretnék most bemutatni, az, hogy ez a készenlét, hogy nem csak egy ünnepre készüljünk föl, hanem a karácsony mit jelent. Ha megnézzük a karácsonynak a szereplőit, akkor azt látjuk, hogy a karácsonynak a fő szereplői azok ilyen készenlétben voltak. Ez a stand-by üzemmód az megvolt. Élték az életüket, de mégis készenlétben voltak, és mindaz, ami történt velük karácsonykor, az nem egy meglepetést jelentett, hanem egy készséget jelentett a számukra, hogy ha Isten mond valamit, akkor mehetünk és indulhatunk, és történhetnek a dolgok. A Messiásnak az eljövetele mindenképpen váratlanul történt, tehát előtte nem jelentették, hogy 10 perc múlva fog érkezni, hanem jelek voltak csupán arra, hogy el fog jönni a Messiás, de mégis voltak, akik készen voltak. Szeretnék néhány szereplőt bemutatni. Az első Mária. Gondoljunk bele, hogy Mária, hogy élte az életét, próbáljuk elképzelni, hogy mi vagyunk Mária. Egy fiatal lány, aki szerelmes, várja az esküvőjének a napját, hogy a szerelmével, a vőlegényével összeházasodhasson, és hát aztán boldogan éljék az életüket. Tehát, hogy tervezte az esküvői ruháját, azt a környezetet, ahol majd mindez meg fog történni. Bizonyára álmodozott, valószínű, hogy gyakorlati dolgokban is készült erre. Tehát várta azt a nagy napot, ami az ő életében egy ilyen pirosbetűs ünnep lesz majd, hogy egy házasságot fogok kötni. És ebben a várakozásban, hogy készült erre az egészre, tulajdonképpen valami egészen más következett. Ha megnézzük a másik szereplőt, Józsefet, itt a képnek az előterében van, ha beleképzeljük magunkat Józsefnek a szerepébe, József egy fiatalember. Tele van álmokkal, tervekkel, úgy gondolja, hogy meg fogja váltani a világot, minden férfi ilyen, tehát nagy tervekkel indul az életnek. Megtalálta az igazit, az igazi szép és gyönyörű lányt, akit Máriának hívnak, tervező, hogy össze fognak majd házasodni. Minden szép és minden jó lesz. Az akkori szokás szerint valószínű, hogy elkezdett egy ilyen házépítés projektet is, hogy legyen hol lakniuk majd. Tehát tervezte az életét, és úgy gondolta, hogy ő a legboldogabb ember a világon. Aztán, ha mi tovább megyünk, a pásztorok azok az emberek voltak, akik... Hát valószínű, hogy közülük kevesen jártak egyetemre, kevesen voltak magasan képzettek, kicsit a társadalomnak a perifériáján éltek, hiszen egyszerű emberek voltak, és ahol a munkájukat végezték, az a legelő volt, vagy a puszta volt, ahol kivezették a nyájat, és tulajdonképpen ott töltötték az életüket. Nagyon egyszerű életet éltek, és mégis a karácsony teljesen megváltoztatta az életüket. És még egy szereplőt, ha megnézünk, vagy szereplőket, ezek nem mások, mint a bölcsek, akik egy keleti, távoli országból érkeznek. Ők élték az életüket egy teljesen más világban, egy teljesen más kultúrában. Gondolkodtak úgy, ahogy az ő hitük, meg kultúrájuk, meg az életük meghatározta. És egyszer történt valami velük, hogy megláttak egy csillagot, és ez egy olyan üzenetet jelentett a számukra, ami teljesen fölkavarta őket, és mindaz, amit beterveztek, hogy mi lesz a következő héten, vagy a következő hónapban, amit meg fogunk csinálni, ez teljesen megváltozott, mert jött a karácsony. És ha ezeket a szereplőket végignézzük, akkor Máriának az életében megjelennek olyan tünetek, vagy a testén olyan tünetek, ami azt jelenti, hogy ő várandós. Most képzeljük el ezt az idilli hangulatot, amiben Mária lehetett korábban, és egyszer csak kiderül, hogy ő várandós. És tudja azt, hogy ő őszintén tisztán és szentül él Isten előtt, meg emberek előtt. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy most mi történik velem. Könnyű volt ezt neki feldolgozni? Könnyű volt megérteni, hogy valami olyan dolog történik, ami teljesen túl van minden emberi elképzelésen, minden emberi tervezésen, minden normális vagy tervezhető dolgon, valami egész másról van szó. Gondolhatott arra is, hogy mi lesz most velem, megítélnek az emberek, vagy az akkori törvény szerint még akár egy ilyen megkövezéses jellegű történet is szóba jöhetett volna, hogy rásütik, hogy egy parázna nő. Nem volt könnyű neki a karácsonynak a valóságát elfogadni. De ha Józsefre gondolunk, a vőlegényére, amikor szembesül ezzel az egésszel, akkor mivel ő egy úriember, azt mondja a Biblia, hogy eldönti, hogy inkább hogy csöndben megegyeznek, hogy fejezzük be ezt a kapcsolatot, ennyi volt, és hagyjuk békén egymást. És megjelenik neki Isten angyala, és azt mondja, hogy József, ne aggódj. Mindaz, ami Máriával történik, az rendben van. Kedves férfiak, ti ezt elfogadnátok? Ugye nem volt könnyű Józsefnek elfogadni mindazt, amit hozott karácsony, bármennyire is készült, bármennyire is olyan szépnek és jónak tűnt a jövő. Olyan dolog történik vele, amihez kell hit, amihez kell engedelmesség, valami teljesen új dolog jön az életébe. És ugyanezt élték át a pásztorok is, hiszen ezt a csöndes, egyszerű életet megkavarta mindaz, hogy a mennyei kommunikáció tulajdonképpen nekik jelenti be a nagy hírt, az angyalok seregei jelennek meg ott előttük, amit sose tudunk pontosan fogni, hogy milyen fantasztikus élmény lehetett számukra az, hogy az Isten az angyalokon keresztül bejelenti számukra a Messiásnak az eljövetelét. És mindez teljesen megváltoztatja az életüket, a tervüket, és azonnal ott hagynak mindent, és elindulnak, mert meg kell keresni a Messiást, meg kell találni azt a valakit, akiről beszélt a mennyei kommunikáció, akiről beszéltek az angyalok. És a bölcsek is tulajdonképpen ugyanezt élték át, hogy amikor meglátják azt a csillagot, akkor azonnal ott hagynak mindent, egy hosszú útra elindulnak, egy bizonytalan, kicsit tervezhetetlen útra, pontosan nem sem tudták, hogy hova kell megérkezniük, csak követni kell egy csillagot, és valakit meg kell találni, mert valakivel találkozniuk kell. A karácsony teljesen fölforgatta ezeknek az embereknek az életét. És azt kell látnunk, hogy a karácsony tulajdonképpen ma is ezt teszi. Fölforgatja az embereknek az életét. Van akinek úgy forgatja fel az életét, hogy még nincs elkészülve, és tele van stresszel, és tele van feszültséggel, és ilyen értelemben teljesen más napokat él meg, mint máskor. Vannak, akik pedig úgy élik meg a karácsonyt, hogy felkészültek, a szívükben van a karácsony, a szívükben van a karácsonynak a lényege, és teljesen más napokat élnek meg ezekben az időkben, mint máskor. És a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy mindig készen legyünk. Nem csak a zenésznek kell mindig késznek lenni, a lelkészeket is mindig arra tanítják, hogy mindig kész legyél arra, hogy ennyire is tegyél valamit, hogy bármikor tudjál prédikálni, tehát bármikor tudjál odállni emberek elé, bármikor tudjál segíteni valakinek. Ez a folyamatos készenlét, ez egy üzenete a karácsonynak, hogy azok az emberek, akik a karácsonynak a főszereplői, ha nem is úgy volt a készenlét, vagy be volt írva a naptárjukba, hogy mi következik holnap vagy holnap után, de amikor Isten megszólította őket, valami mennyei üzenet eljutott hozzájuk, akkor azonnal készek tudtak lenni, és jól tudtak reagálni mindenre. A Bibliában nagyon-nagyon sok olyan üzenet van, igevers van, ami arról szól, hogy legyél készen, legyél készen. Csak hármat szeretnék idézni. Jézus Máté 24-ben azt mondja, hogy legyetek ti is készen, mert abban az órában jön az ember fia, amiben nem is gondoljátok. Vagyis állandó készenlét. 1 Korintus 15-ben Pál apostol ezt mondja, hogy amikor majd Jézus elénk jön, és az elragadtatásnak a valósága megtörténik, akkor azt mondja, hogy hirtelen egy szempillantás alatt fog ez mind bekövetkezni. És aztán szintén Jézus a Lukács 21-ben azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy nehogy elnehezedjék a szívetek bármilyen dolgoktól, mert az a bizonyos nap hirtelen fog majd bekövetkezni. Vagyis ez a hirtelen, vagy a szempillantás alatt megváltoznak a dolgok, ez azért egy különleges dolog. Ugye egy szempillantás az mennyi idő? Egy másodperc, vagy fél másodperc? Fél? Oké, megegyezünk. Fél másodperc. A szempillantás az nem sok idő. És azt mondja a Biblia, hogy egy szempillantás alatt megváltozhatnak a dolgok a körülöttünk, vagy az életünkben, vagy megváltozhat a világ. És aki nem kész, aki nincs felkészülve, annak ez a szempillantásnyi idő az nem elég arra, hogy valamit megváltoztasson, másképp gondolkozzon, más módon álljon hozzá az élethez, másképp tervezzen. Vagy kész vagyok, és jöhet az a szempillantásnyi idő bármikor, vagy nem vagyok kész, és akkor is jöhet bármikor, de akkor más lesz az eredménye. Ha visszalépünk a karácsonyi történetekhez, akkor azt látjuk, hogy a főszereplőknél, amikor teljesen váratlan dolog éri őket, akkor azt olvasjuk a Bibliában, hogy amikor Mária megértette azt, hogy mindaz a Szentlélektől van, ami vele történik, és az Istentől van, és ez rendben van, akkor nem magyarázatot kér, akkor nem azt mondja, hogy ezt én nem tudom elfogadni, ez túl sok nekem, hanem tulajdonképpen csak annyit mond, hogy történjék velem a te beszédet szerint. Vagyis legyen meg az Isten akarata. Ez egy olyan erős hitre és elkötelezettségre utal, ami talán sok embernek nincs meg. Hogy valami rendkívüli dolgot mond neki az angyal, Isten valami rendkívüli dolgot visz rajta keresztül végbe, és ennek az eredménye tulajdonképpen csak annyi, hogy rendben van, akkor történjen. Ez a készenlét. Aztán megnézzük Józsefnek az életét. József, amikor megértette, mert Isten kommunikációja őt is elérte, hogy mindaz, ami a mennyasszonyával történik, az rendben van, az Istentől van, akkor azt mondja a Biblia, hogy József úgy cselekedett, ahogy Isten mondta neki. Ami az isteni üzenet volt, az történt. Vagyis elfogadta, és azt mondta, hogy rendben van. Ez azért lehetett, mert készen volt. Vagy a pásztorok, amikor átélik ezt a csodát, hogy a mennyei angyalseregek megjelennek ott előttük, és bejelentik a Messiásnak a születését, akkor azt olvassuk a Bibliába, hogy azt mondják, hogy közösen, hogy akkor menjünk el azonnal Betlehembe. Akkor itt hagyunk mindent, és megyünk oda. Vagyis teljesen és gyorsan tudnak váltani, és tudnak abba az irányba haladni, ami az isteni kommunikációnak az üzenete. És ha megnézzük a bölcseknek, a keletről érkező bölcseknek az életét, akik megérkeztek napkeletről Jeruzsálembe, ők is, amikor meglátták azt a bizonyos csillagot, ott tudtak hagyni mindent, és azonnal elindultak. Vagyis készen voltak arra, hogy amit Isten mond, vagy amit az Isten tesz, abban ők olyan aktív részesek tudjanak lenni. A karácsony egyrészt tehát arról szól, arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk készen. Legyünk készen, legyünk jelen abban, amit az Isten végez. Napjainkban egy nagyon népszerű üzenet, hogy ez a mindfulness, ez a legyél jelen a saját életedbe, ne csupán a jövővel foglalkozz, ne ragadj le a múltadba, legyél jelen a jelenben. Mert ekkor leszel egészséges, ekkor leszel boldog. Én hadd mondjam azt, hogy legyél jelen az Isten tervében, mert akkor leszel boldog. Legyél jelen abban, amit az Isten végez benned, vagy rajtad keresztül, mert akkor történnek igazán nagy dolgok. Ha az ember előre rohan, és hamarabb át akar élni valamit, vagy hamarabb meg akar szerezni valamit, és még nincs itt az ideje, az nem szokott sikeres, és nem szokott eredményes lenni. Ha valaki lemarad, és később szeretné azt, ami már elment, az szintén boldogtalanságot, frusztrációt és nehézséget okoz az embernek az életében. Ha viszont valaki jelen tud lenni abban, amit az Isten mond neki, és át tudja élni, az valami fantasztikus dolog. És szeretném a karácsonynak az igazi főszereplőjét is bemutatni, aki szintén bemutatja az engedelmességnek, vagy a jelenlétnek egy ilyen tökéletes példáját. Maga Jézusról ezt mondja a Filippi 2-ben a Biblia, hogy megüresítette magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Vagyis, amit az Isten programjában benne volt, arra ő azonnal kész volt, mert ő Isten volt, ki megüresítette magát, hogy ember tudjon lenni, és engedelmeskedett egészen a halálig. Ez az Isten programjában való jelenlét. És a karácsony erre hív téged is, meg engem is, hogy legyél jelen mindabban, amit az Isten mondani akar neked, vagy tenni akar veled. És feltehetjük magunknak a kérdést, hogy ha nekünk jelennének meg az angyalok sokasága, vagy álmunkban, vagy egy Biblia versen keresztül, vagy bármilyen módon az isteni kommunikáció úgy eltalálna bennünket, és azt mondaná a szépen megtervezett békés nyugodt karácsonyunkban, hogy valami egészen más fog következni, és indulj el, és tedd meg, hogy kész lennél rá. Áthúzod azt, ami be van tervezve. Nem érdekel, hogy mi van beírva a naptáradba. Nem számít, hogy mire készültél, vagy mire hangoltad magad, mert Isten mond valamit, és azt mondom, hogy rendben van, akkor már legyen az. Legyen velem a te beszéded szerint. Legyen meg az Isten akarata. Akkor úgy cselekszik valaki. A karácsony arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk jelen az Istennek a tervében. És gondoljunk bele, hogy ez nem is annyira egyszerű. A Bibliának más nagy szereplői közül sokan, nagyon sokat küzdöttek azzal, hogy jelen tudjanak lenni az Isten tervében. Gondoljunk csak egy Mózes nevű emberre. Mózes, amikor találkozik az Istennel, és az Isten megszólítja, és azt mondja, hogy ez következik, és erre az útra hívlak téged, erre a munkára, erre a szolgálatra hívlak téged, és el kell menni Egyiptomba, és az Isten népét onnan ki kell szabadítani, akkor nem azt mondja, hogy de jó, igen, megyek. Nincs jelen az Isten tervében, hanem azt mondja, hogy én alkalmatlan vagyok, nem tudok beszélni, különben is ez nem nekem való, és hogy hagyjál békén, és keres valaki mást. Nem olyan egyszerű igen mondani az Istennek. Mózesnek legalábbis nem volt olyan egyszerű. De aztán mégis igen mondott. És amikor igen mondott, rájött arra, hogy neki van igaza. Istennek van igaza. Vagy hadd hozzak egy másik szereplőt. Az Ószövetségben van egy Gedeon nevű ember, aki borzasztóan szűk életet él, hiszen az ellenség mindent ellopott már tőle, amit csak el lehetett lopni. Tele van félelemmel, tele van frusztrációval, minden baja van magával is, meg a helyzetével is. És amikor az Isten angyala megjelenik nála, és azt mondja, hogy legyél készen, mert rajtad keresztül fog Isten szabadulást adni neked is, meg az egész népnek, akkor ő azt mondja, hogy na jó, de hát én kicsi vagyok, én félek, az én családom milyen, az én törzsem milyen, tehát mindenféle kifogásokat keres. Nem tud azonnal jelen lenni az Istennek a tervében. És aztán később ráhangolódik, és mégis megteszi. Keresztelő János, vagy bemerítő János mindenki számára ismert. Neki volt egy kedves apukája, akit úgy hívtak, hogy Zakariás. Ő pap volt. az Isten szolgálatában volt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy pont amikor ő tartotta az Isten tiszteletet, ő végezte a szertartást, ebben a szent környezetben megjelenik egy üzenet, megjelenik az angyali kommunikáció, Gábriel angyal megjelenik neki, és azt mondja, hogy neked fiad fog születni. És hogy az a fiú, aki a te fiad lesz, az ilyen és ilyen és ilyen lesz, és milyen nagy dolgokat fog Isten rajta keresztül majd bemutatni és elvégezni. Egy papnak mondja az Isten tisztelet közben, és ez a pap, tudjátok, mit mond? Hát ez lehetetlen. Hát én is öreg vagyok már, a feleségem is öreg, hát nem lesz ebből semmi. Ugye nem is olyan egyszerű, még a papoknak sem, meg a talán a zenészeknek sem, meg a mérnöknek, vagy az orvosnak, vagy a tanárnak, vagy én nem tudom, ki milyen hivatásban van, jelen lenni az Isten tervében. De ha mégis meg tudjuk azt tenni, hogy igent mondunk az Isten hívására, az Isten akaratára, akkor valami fantasztikus dolog történik. Azzal szeretném ezt a kis karácsonyi üzenetet befejezni, hogy jó dolog az, ha tervezzük az életünket. Egy zenész tervezi a következő koncertet, egy édesanyja tervezi a jövőt a gyerekeivel, egy fiatalember lehet, hogy tervezi a házasság kötését, egy fiatal házaspár lehet, hogy tervezi azt, hogy gyermeket vállal, lehet, hogy valaki egy házépítést tervez, valaki egy új munkát szeretne, valaki egy új vállalkozást tervez, és rengeteg tervet tudunk előkészíteni, ami jó és fontos. És hogyha ilyen munkában vagy, akkor tedd ezt örömmel, jó szívvel, imádkozva is tervez. És ahogy a terveket meg tudod valósítani, valósítsd meg. Ez teljesen rendben van. De ez a karácsony arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben tervezel és miközben próbálod megvalósítani a terveket, imádkozva és őszintén és keményen dolgozva, ha az Isten megszólít téged bármiben is, és azt mondja, hogy figyelj, nekem van egy jobb tervem, akkor legyél kész elengedni mindent, és azt mondja, oké, akkor menjünk arra. Elengedem azt, amit itt terveztem, ami számomra valami idilli, valami nagyon jó, valami nagyon kívánatos volt, és a másik oldalon elfogadom, hogy az Isten valami sokkal jobbat tervezett. Ez a karácsony ma ezt az üzenetet akarja közvetíteni neked, hogy merj elengedni dolgokat, és merj megragadni új dolgokat. Kedves gyerekek, akik itt vagytok, ismeritek a Bujufa alatt című könyvet? Nem? Hú, akkor üzenem az anyukáknak, apukáknak, hogy vegyétek meg ezt a kis könyvet, és lehet belőle történeteket elolvasni. Egy történetet elárulok belőle. Az egyik történet egy kismajomról szól. Arról szól, hogy ez a kismajom nagyon-nagyon szerette a mogyorót, mint ahogy mindenféle majom. Valószínűleg nagyon szereti a kismogyorót. És a vadász, aki meg akarta fogni a kismajmot, az nem más tett, mint egy ilyen csapdába beletett nagyon illatos, nagyon szép magyarókat, és amikor a kismajom érezte a magyarónak az illatát, és odaért hozzá, akkor azonnal beletette a mancsát, és meg akarta fogni a magyarót, hogy azt kivegye. De amikor összeszorította a mancsát, akkor már a szűk nyílásra nem tudta kihúzni. És ahhoz, hogy ő megszabaduljon, mert közben jött a vadász, aki egy hálót rádobott volna, és akkor megfogja, ahhoz, hogy megszabaduljon, mit kellett volna tenni? Elengedni a magyarót, és azonnal elszabad, és szabad marad. De a kismajom azt mondta, hogy ha én egyszer ezt megszereztem, akkor én ezt nem fogom elengedni. Ez az enyém. Ezt senkinek nem fogom odaadni. És a kismajom fogta a magyarót, és mivel nem volt hajlandó elengedni, ezért jött a vadász, és rádobta a hálót. Van, amikor érdemes elengedni dolgokat. Akár finom vagy értékes dolgokat is, vagy ami nekünk nagyon kívánatos. És a másik oldalon meg azt is tudni kell, hogy mi emberek nagyon sokszor úgy éljük az életünket, hogy sokszor rossz dolgokhoz is ragaszkodunk. Nem csak a jó dolgokat nehéz elengedni, hogy elhiggyem, hogy Isten valami sokkal jobbat akar nekem adni. Sokszor a rossz dolgokat is úgy megragadjuk, és nem akarjuk elengedni. Az előbb említettem Zakariásnak a történetét. Zakariás egy idős ember volt, egy pap volt, aki átélte azt, hogy az Isten megszólítja, és azt mondja, hogy Zakariás, amiért egész életedben imádkoztál, ami nektek egy nagy probléma volt a feleségeddel, hogy nem lehet gyereketek, most eljött az idő, és gyereketek lesz. És Zakariás annyira ragaszkodik a régi dolgokhoz, már annyira megszokta azt, hogy mi ketten öregek vagyunk, gyengék vagyunk, már nem lesz velünk semmi jó dolog, már semmi izgalmas nem történhet az életünkbe. Annyira ragaszkodik ehhez a régi élethez, a gyermektelen élethez, ilyen értelemben ezt az áldást már valahogy úgy el is felejtette, és azt mondja, jó, ez nekem így is. És ragaszkodik egy régi rossz dologhoz, és amikor az Isten azt mondja, hogy a rossz helyet én jót akarok neked adni, akkor azt mondja, hogy hát ez nem fog bekövetkezni. Volt már, amikor átélted azt, hogy valami rosszhoz ragaszkodtál, és az Isten valami sokkal jobbat akart fölkínálni, és nehéz volt elengedni a rosszat. Vannak emberek, akik esetleg betegséggel küzdenek, és annyira megszokta már, hogy beteg, hogy már nem is akar meggyógyulni. Vannak emberek, főleg szociális munkások mondják, hogy a hajléktalanságnak van egy olyan időszaka, miután már valaki nagyon sokáig átélte ezt az életformát, hogy hiába ajánlanak föl neki sokkal kényelmesebb és sokkal jobb létformákat, már neki köszönni szépen nem kell, jó az. Valahogy a régi rossz dolgokhoz annyira hozzánő az ember, hogy amikor Isten valami sokkal jobbat akar adni, akkor ezt is nehéz elengedni. Ezen a karácsonyon emlékezzünk a karácsony főszereplőinek a történetére. József el tudott engedni jó dolgot ahhoz, hogy még jobb legyen. Mária el tudott engedni jó dolgot ahhoz, hogy még jobb legyen. Jézus el tudott engedni jó dolgot, a mennyei dicsőséget, hogy még jobb legyen neked és nekem. Neki nem lett jobb, de nekünk igen. A pásztorok és a keleti bölcsek el tudtak engedni olyan terveket és olyan jó dolgokat, ami számukra fontos volt, de mégis az Istennek akartak engedelmeskedni. És ne felejtsük el Zakariást. Neki nehéz volt elengedni a rosszat ahhoz, hogy valami sokkal jobb történjen vele. A karácsonyunk, ez a karácsony, a mai napod is, akkor tud igazán boldog lenni, akkor tud igazán felszabadult lenni, ha Isten kér tőled bármit is, és el tudod engedni azért, mert Isten mond valamit, ami sokkal jobb lesz. Akár rosszat kell elengedni, akár keserűséget, akár problémát kell elengedni, akár valami jó dolgot kell elengedni, de azzal a hittel engedem el, és azzal a reménységgel, hogy amit az Isten a másik kezembe tesz, vagy itt elengedek valamit, az egyik kezemmel, a másik kezemmel, amit Isten beletesz, az valami sokkal szebb, az sokkal nagyobb és sokkal dicsőségesebb lesz. A karácsony arról szól, hogy engedj el valamit, és ragadj meg valamit. Én nem tudom, hogy neked mit kell elengedni, és mit kell megragadni. Mi az, ami rossz? Lejárt a szavatossága már az életedbe, és már fölösleges ott tartani, mert semmi értelme, mert eljött egy új korszak az életedbe. De én arra szeretnélek most hívni, és szeretnék egy befejező imát mondani, hogy amíg imádkozok, ha neked van olyan dolog, amit az Isten most mond neked, hogy valamibe váltani kell, hogy ne arra menjél, hanem arra. Ne ezt csináld, hanem azt tedd. Eddig erre költötted a pénzt, de most már költsd erre. Eddig erre figyeltél, de most már figyelj arra. Ha Isten mond valamit, akkor hidd el, hogyha te ezt elfogadod, akkor felsorakozol azoknak a táborába, akik a karácsony főszereplői, akik áldottak voltak, mert az Isten akaratát tudták végezni. Imádkozzunk. Uram Istenem, azért imádkozok most, hogy segíts nekünk, nekem is valamennyünknek, tisztán látni mindazt, amit te akarsz az életünkbe véghez vinni. És imádkozom azért, Uram, hogy különösen akiknek nehéz, fájdalmas vagy problémás élethelyzetei vannak, hogy te elhozod az idejét, amikor szabadulást, gyógyulást, helyreállást akarsz adni, vagy megtérést akarsz hozni. Uram, kérünk téged, hogy a te szent lelked által munkáld ki azt, hogy legyünk szabadok az elengedésre. És imádkozom, Uram, minden új dologért, amit te adsz nekünk, hogy azok tudjanak beteljesedni, azok tudjanak működni az életünkben. Ahogy a karácsony is arról szól, hogy a Messiás eljött, és valami teljesen újat hozott az emberiségnek az életébe. Üdvösséget, szabadságot, bűnbocsánatot és kegyelmet. Uram, szeretnénk mi is átélni, és nem akarunk ragaszkodni régi dolgokhoz, mert te újat akarsz most elvégezni az életünkbe. Imádkozom most különösen azokért, akiknek aktuális ez az üzenet. Kérlek, áld meg őket, hogy ezekben a napokban tudják megtenni mindazt, amit te kész tőlük, tudjanak engedelmesek lenni, tudjanak szabadok lenni mindarra a jövőre, vagy jövőképre, amit te mutatsz. Imádkozom azért, Uram, hogy így legyünk áldottak, így legyen boldog a karácsonyunk, így legyünk szabadok minden olyan dologtól, ami fölösleges, és így tudjuk átélni mindazt, ami igazi érték, ami mennyei, ami dicsőséges. Kérlek, így áld meg valamennyünknek az életét, annak a nevében, aki karácsonykor megszületett, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.